21. Így kezdődött. A király unatkozott az államtanács ülésén. Örökös téma. A flandriai háború. A spanyolok szemében Szálka, a bredai vár. Az eretnekek szavával Hollandia kulcsa. Az államtanácson úgy beszélnek róla, mint az összeesküvők vipera fészkéről. Ez az észak-brabanti erőt summázta a spanyol tanácsorok szemében mindazt a felségsértést, amit a spanyol gyűlölő, luteránus, flamand polgárok, skonok helytartójuk elkövethet. Ambrosius Spinola, a genuai nagyúr, mint minden korosodó férfi csúzával bajlódott a hideg tavaszban. Sátrába befújtak a szelek, és a serpenyőben izzó reves faszén csak annyi meleget adott, hogy fölötte megdörzsölgethette gémberedett köszvényes ujjait. Szemben a bredai erdőlánc, az orániak legerősebb vára, gátakkal, csatornákkal, melyek segítségével a hollandok mindig elárasztják a spanyol Brabantot. A legjobb spanyol sorkatonaság unatkozik esztendők óta, azóta is, hogy lejárt a 12 éves fegyverszünet. Egy muskéta eldördül, egy ágyut kipróbálnak, spanyol lovas járőr becsap a gátak mögé, felperzselnek egy falut. Nem történik valójában semmi. Spinola ül sátrában, tanácskozik. A császári követ, Kevin Hiller úr valamivel többet tud arról, mivel is tölti Spinola Márki a didergető reggeleket. Bizalmas jelentésében ezt írja a császári urának. Gyakran órákra is bezárkozik Spinola hadimérnökével, Giovanni dei Medicivel. Ilyenkor latolgatják, mibe kerül az ostrom, mennyi időt venne igénybe, milyen hadiszere lenne szükség. Így módon minden esetőséggel számot vetnek, s végül is mindenben egyező véleményre jutottak. Fülöp már unja hallgatni Bredát. Már apja ideje óta, mint valami atrakúra, úgy ül Hispánjának a várnak fekete árnyéka. Mióta lejárt a fegyverszünet, minden héten hosszú órákon át tanácskoznak. Olivares szemrehányóan mondja, felség, holnap nem maradhat el az államtanács üléséről, hiszen a bredai dolgokról lesz szó. Felséged jelenléte feltétlenül szükséges. Spinola így ír, Spinola ezt üzeni, a teremben freskók, szatírok, szentek, sisakok, dekorációk. Van merre elkalandozni a felség tekintetének. A főméltóságok oda-oda pillantanak, mire gondol most Don Felipe? Egymást igyekeznek meggyőzni a régi munkatársak megszokott argumentációkkal. Kiirtani az eretnekeket, felégetni a vipera fészket. Ám amikor döntés kerül szóba, Olivares is elcsendesedik. Majd ősszel, ha befut az ezüst flotta, új sorozást végeznek a hegyekben, Katalóniában, és Portugáliában. A király előtt a szertartás rend szerint mindig hever egy lapfehér papír. Kalamáris és zöld toll a kvetzal madár szárnyából. A tollal rajzolgatni szokott, ami jel a tanácsosok részére. A felség valamivel elfoglalja magát, de ma felkapja szemét. Az ura követik tekintetét. A Victoria allegóriára néz, mely sisakos, palásos, merev mesztelenségében olyan, mint hősies tettekre ösztönző dekoráció. Márquez, Renit Breda, jó erej. Őrgróf, hódoltassa meg Bredát. Én a király. Olivares ül jobb oldalra a trónszéktől. Látja, hogy ő felsége most nem rajzol, hanem zöld tollal ír, talán számára némi figyelmeztetés, jó lenne már berekeszteni az unalmas ülést. De a Conde Duku is meglehetősen rövidlátó. Pápa szeme mindig kezében van, bárha lehet, hiúságból nem használja. Órára illeszti, hogy ellesse. Miről is van szó a királyi kézirat egyetlen sorában? Fülöp ismeri miniszterének testi gyengét, feléje mutatja úgy, hogy csak Olivares olvashatja a manuszkriptumot. Következik a nagy, teátrális jelenet, mely sokáig emlékezetes marad. Mint a Don Felipe valamilyen isteni inspiráció kegyeltje lenne, a miniszternek megroskod a teste, egy pillanatra lehajtja fejét, miután lekapta nagy kalapját, valamennyi grand kalapban csak az írnokok, titkárok, jegyzők, klerikusok állnak hajadon fővel, vagy barát tonzulában, majd kiegyenesedik. Oda megy az újból unatkozó királyhoz, féltédre hajlik, megcsokolja kezét, és átveszi a legkegyelmesebb kéziratot. Hangja olyan ünnepélyes, mint a új korszak érkezését jelentené. Őrgróf, vegye be Bredát! Én a király. Benne nem csak vár, a nevezetes hadiskola is. A Nassau-Orániai helytartó hercegek katonai akadémiája. Elsősorban protestánsok ugyan, de olyan katolikus országok nemes embere is ide küldik fiaikat, amelyek hadilában állnak Hispániával. A hatalmas bredai erőd békeidőben nem kíván túl szigorú szolgálatot. A kadétok, zászlósok, leendő tüzértisztek, hadmérnökök a nap hosszú óráit kártyázással, vitatkozással, fogas kérdések megfejtésével töltik el. Még így is marad este a lányokra, mert a nasszaújak erkölcsei nem olyan szigorúak, mint szemben a spanyoloké, akik csak tábori borodékban tűrik a szerelmet. A kadétok feladata, hogy óránként végigjárják belül a várfalakat, felmásszanak a bástyákra, kinézzenek a síkvidékre, a glaciusok felé, nincsen-e valami meglepő, nem kell ellenséges hadicseltől tartani. Ha végigjárják a bástya félmagasságába épített gyilokjárót, lemásznak a létralépcsőn, ődöngenek tovább. Egy kiszögelésnél írások, levelek, hirdetmények van, aki elveszett fegyverét keresi, illő jutalom ellenében, van, aki lovat cserélne, vagy keres valakit, aki éjszakra utazva elvinné kedveséhez levelét. És ugyanitt találni szellemi tornához példákat, geometriai feladatokat, melyeket meg kell oldania annak, aki vállalja, hogy leakasztja az írást a szögről, s magához veszi. Vállalja-e szellemi tornára a kihívást? René Descartes, a francia kadét itt masoros. Mint minden társa, ő is megáll a fal beugrója előtt, végigfut szeme a sok nyelvű íráson. Az egyik lapon geometriai képletek szaladnak, de a feltétel, a szöveg, holland nyelvű. Stékárt nem érti a bredaiak nyelvét, nem is kívánja megtanulni. Ha letépi az írást, el kell vállalni a feladatot, melyet nem ért. Maga a példa izgatja, kimondhatná meg, mit jelent a szöveg. Egy korosabb, fekete köpelyes férfi halad el, csúcsos fövegben, ez többé-kevésbé tanultabb ember. Skisne latine? Kérdi. És a megszólított végignéz a kadéton, bőrvértjében, pisztolyával, kardjával, megemelik alapját, s folyékony latinsággal válaszol, majd megérezve a francia anyanyelvet erre fordítja beszédet. Beckmann doktor, mondja nevét, és készséggel vállalkozik arra, hogy lefordítja a példát Descartes számára. Így kezdődik Descartes barátsága Beckmannnal, a rózsakeresztes doktorral. A példa megoldása nem nagyon könnyű. A francia fiatal studiózus, aki mindent meg szeretne tanulni a világon, még a hadak művészetét is, elfeledkezik a körjáratról, vártáról, posztokról, belemerül az algebráról szóló tanulmányba, melyet, mire végez vele, Beckmannnak dedikál. Ezen az estén nem történik semmi sem a holland, sem a spanyol táborban. Spinola verseket olvas, félretette Michelangelo szonettjeit, melynek mindegyikét kívülről ismeri, s fiatal Tiszinek spanyol himnuszát olvassa. Calderón de la Barca, mondja az aláírás. Spinola mosolyogva mondja Giovanni dei Medicinek, aki nem ért sokat a kasztíliaiak nyelvén, már pallérozódnak a hispánok is. Lásd, barátom, ez a fiatal madridi költő mély jeles dialógust formált a győzelem asszonya és a sors maszkát viselő Breda között. Szelek, örökös tenger felől fúvó szelek, három napig is eltart az atlanti szélvihar, meg-meg rázkodik a kettős falu sátor. Ilyenkor rossz időben magának a vezérnek kell végighaladnia az állásokon, megvizsgálni az ágyú ütegeket, posztot, jelzőszolgálatot, farakásokat. Nincsen-e víz a futóárokban? Nem nedvesedett át a puskapor? Hallja a magános lovast, amint oda-oda vet a jelszót, döngnek a fakapuk, amint egyre beljebb kerül. Valaminek történje kellett, hiszen alig két napja jött csak meg a minden hetes futár. Ha posta érkezik, Spinolát rendszerint elhalmozzák Madridból papírokkal. Mindenféle kérdésekre várnak választ, szállásmesterek, spénztársak vitatkoznak, széna, abrak, lőpor, hátaslovak, muskéták dolgában. Csapatot küldenek, és vonnak vissza, rendelkeznek a hadra kelt sereg felett a tintát fogyasztó hivatalosok. A posta ma egyetlen levél. A király címeres pecsétjével, és egy másik, mely a Conde Duku külső kézjegye. Cito, cito, citissime. A leggyorsabban, legtitkosabban. Marquez, vegye be Bredát, én a király. Örül-e a levélnek Spinola? Úgy tesz az asztalra a legfelsőbb kézírást, hogy elfedi fiatal tisztjének versét. Csak négy sor látszik ki belőle. La causa es que de mi pecho tan grande es el corazón que teme no sin razón que el mundo la viene estrecho. Ennek oka, hogy kebelemben hatalmasan dagad a szív, s így joggal attól kell félnem, az egész világ túl szűk lesz neki. Ha kinéz, a sátor hátsó kis kerek ablakán látja a bredai őrtornyot, a falakon az ágyuk mellett rostokoló tüzérek kanóca izzik a mélykék sötétben, ahogy egyre drapéria-szerűbb lesz az alkonyat. Spinola tudja, mindaz a hírnév, melyet megszerzett eddig, annyi ütközetben, helytartóságban, békekötésben, ezzel az egysoros levéllel semmivé válhatik. Fülöp levelet küld, de nem érkezik vele sem katona, sem pénz. Ezeket Olivares ígéri, aki, mint írja, könnyen hullajtásával elegyítette friss tintáját. Legkegyelmesebb urunkat, írja Kantadoku, szent inspiráció töltött el. Felséges személye kimondta nagy szót, nekünk, közönséges halandónknak nincs más feladatunk már, mint neki engedelmeskedni. Mennyi pénzt, hadiszer, terciót ígér? Don Gaspar mindenről csak ködösen, az extázis tetőfokán nagy általánosságban emlékezik meg. Szabad-e rút materiálkkal beszennyezni ez a csodálatos spanyol vasárnapot? Vacsora után táborkarának felolvassa a király a levelet. Giovanni dei Medicin kívül ott van Gonzalvo de Cordova, a nagy kapitány dédunokája, a legvitézebb Don Álvaro de Bazán, Lerma új hercege, és saját két fia, mint látogató. Az egyik már generális, a másik püspök. Apjuk felemeli Don Felipe levelét. Őrgróf, vedd be Bredát! Ha spanyol lenne, hajnalban támadás rendelne el. Néhány ezernyi katonájával, gyenge ágyaival fejjel neki rohanna falnak, mert Fülöpnek tudnia kell, hogy vezérének nincs más dolga, mint átvenni a hősies inspirációt. A felség döntött, az ő szerepe lezárult a parancsadással. A többi az alantas eszköznek, az olasz Spinolának a dolga. Mert génuai hajnali számol a hadimérnökkel. Bredával párhuzamosan téglából és földből egy második várat kell építeni, mely felfogja a hollandok jól célzott ágyugolyóit. Ezzel megakadályozhatja a katonák tömeges pusztulását, s a várostromban így nem a vakmerő hősieség számára jut szerep, hanem a hat tudományok józanságának. Hétfő reggel parasztokat toborozni úgy, hogy napszámot fizet nekik. Másként felkerekednek a falvak, elmennek a holland gátak mögé. A spanyolok elárasztják a földeket. Ennek kettős haszna lesz. A bredaiak nem kaphatnak utánpótlást, s maguk a parasztok is kénytelenek lesznek tovább dolgozni. Földjei kora tavasszal víz alá kerülnek, éhen vesznek, ha nem keresnek spanyol dénárokat. Megmozdul a tábor, s elkezdődnek a legnehezebb hetek. Descartes második könyvét adja át Beckmann doktornak. Ez a második már zenéről szól. Barátok. Az orvos és tudós beavatja a másik tudóst a rózsakeresztes misztériumokba. A holland várövezet körül épül az új spanyol breda kettős fal, 70 bástyával és sánccal. Oly hatalmas az ostrom zár, hogy erőltetett menetben 5 óráig tart, míg gyalogos katona végigjárja. Ez a déli szorítás az északi zár szerepét maga a tenger végzi el, mely szétrobbantott zsilipeket elborítva, betört szennyes áradatával Breda körüli földekre. Giovanni dei Medici terve, a legművészi pusztítás kánonja, mert hónapok óta készített, egyetlen éjszakán valóságá dermedt. Ben Bredában már agonizált az öreg helytartó herceg. Öccse balkézről Nassau Justin, a város új parancsnoka. A legjobb holland veteránok veszik át a várakat a kadétoktól. Spinola művész. Nem szélmalmok ellen hadakozik, mint a mancsai lovag, mert ők régi olaszok, maguk közt még gyakran idézik Cervantes hősét, akit már alig ismerik a fiatalok. Az ostoba sziklának fejjel nekirohanó spanyol kapitányokra húzzák rá Cervantes csípős szentenciáit. Az olaszok művészek abban, hogyan lehet takarékoskodni a vérrel, és ezt a maguk módján mindkét oldal felé teszik. A spanyolok épp ezért gyanús szemmel tekintenek a taljánokra, hajlandók minden lépésükben, minden tervükben árulást szimatolni. Hiába spanyol herceg már a hegyes szakálló Ambrosius, hiába spanyol püspök kisebbik fia, gyanú üti fel lépten nyomon a fejét, amikor látják éjjeli órán beszökni a spanyol fővezérhez a várból érkezett hírhozókat, talán Giustin titkos követeit. Ilyenkor Spinola bezárkózik egy falusi kisházba, ott folynak a trakták reggelig. S a néha szemet húny, ha valamilyen élelemszállítmány elindult titkon Breda felé, melynek erős falát nem annyira spanyol golyók, mint inkább az éjség szele hontja meg. Spinola művész, nem gyűlöli az ellenséget, nem akasztja fel az elfogott katonákat, nem sarcolja végig a vidéket, nem égetteti el a kézre került protestáns prédikátorokat. Úgy mondja, ha öreg lesz, ő is megírja majd a harcművészetét, mint minden kivénhet császári generális, akit ugyan grófságra méltatott, de fél zsoldra sűjesztett legfőbb ura. A kadétok elsorvadnak az ostromot várban. Nassau Giustin kiszökteti őket. Menjenek haza az anyjukhoz. Nincs többé Bredában neves katonai akadémia, melyben könyvekből tanulják a stratégia s taktika művészetét. A spanyol nemesek duzzognak, mert kevés az alkalom hősi kalandra, vajvivásra, kastélyok fosztására. A terciók gyalog katonái viszont jobban bíznak Spinolában, mint saját kapitányaikban. Az olasz pontosabban fizetteti a zsoldot. Hogy honnan teremti elő, az az ő dolga. Törődik velük, pénzért ostromolja királyt. Hazai generális, aki fogy a pénz a hadikasszából, a katona becsületre hivatkozik, s felakasztatja a tucatnyi leghangosabban követelőzőt, s ezzel rövid időre rendbe is jön a dolog. Az ostrom megmagyarázhatatlan lelki villanások összessége, hősies kitartás, szenvedések heroizmusa az egyik oldalon, biztató jelek sóvárgása, vezérbe vetett bizalom a másikban. A bredai ágyuk a kor legjobb tüzérségi fegyverei. A veterán tűzmesterek kitönően céloznak, de Spinola mindezzel számolt, és az ostrom falat földből hányatta, ledöngöltette, ezt nem próbálják össze az ágyugójuk. A fal, mint valami őskori óriás állat, lassan cammogva mozog, mérföldes karját előre tolja, szinte észrevétlen begörbíti, hogy a mocsára változtatott termőföldet bekerítve tökéletesé tegye az ostromzárat. Csak napokban tévedhet ilyenkor a generális, hetekben alig. Minden kapitány tudja, hány szájat kell betömni naponta Bredában, s mennyi élelmiszer tároltak itt a bőség éveiben. Könyörtelen az ostrom matematikája. Létezik olyan legkisebb napi adag, melyen alul már kihűl az élet, és az élelmiszerek természete, hogy egyre romlanak. Őrgróf, vegye be Bredát! Írta egy lapra Don Felipe, mert már megunta hosszú, egymásnak ellentmondó miniszteri beszédeket. De gondolta arra, hogy ezt a néhány szót a genuai ember komolyan veszi. A király visszazökkent olmos semmit tevésébe, melyből csak egy-egy műterem látogatás vagy vatkan űzés rezzentette fel, unta La Calderónát is, mert a szép asszony a szerelem szüneteiben túl sok komédiás történetet raktált a királyt. S nem értette, miért nem szereti ő felsége, a tiltott viszonyuk fekete hajú fittyet, ajkú, fiú gyümölcsét megsétáltatja apja előtt. Karneválban illata van a bűnnek, de bődben a bűnös lélek érzi az örök pernyeszagot. Így Don Felipének ezer egyéb gondja volt, mint a bredai vár. De azért azt sem felejtette egészen el. A maga módján szereti Spinolát. Egyetlen lehetőséget sem mulaszt el, amikor megmutathatta vele szemben bőkezűségét. De a spanyol királynak véges a hatalma. Címeket, rangokat bőségesen adhat, de csak fukkar kézzel mérhető földi javakat. Piramis tetején üldögél. Ez a pozíció nem nagyon kellemes. Minden megrázkodtatás érez. Minden kérőkész felé nyúlik. Ő az, akinek nevében végül is nemet mondanak. A kémek jelentették Spinolának, hogy Nassau Moritz, a holland helytartó herceg, halálos ágyán utolsó szavával Breda sorsát kérdezte. Úgy vették, mint utolsó akaratát. Utóda még a gyász hetei alatt felmentő sereget szervezett, mely megkerül az elárasztott vidékeket, át akarta törni az ostromzárt. Ez a roham egység főként lovasokból állt, de nehézkesen mozgott, hiszen a feladat az volt, hogy minél több élelmiszeres szekeret juttassanak Bredának. Így már messzerül észrevették a spanyol portját, Spinola tudta, most harcra kerül a sor. Hosszú esztendők óta nem került nyílt ütközetben szembe spanyol s német alföldi sereg. A kasztiliak döbbenten vehették észre, hogy az egykori koldusok utódai. A zsők fiai, sőt talán a unokái is, kitűnően felszerelt csapatokat formáltak, s kevesebb hevességgel, csendesebb szitkozódással, mint a spanyol terciók, de ugyanolyan szívossággal harcolnak, nyílt ütközetben is kitűnően megállják a helyüket a világ első gyalog katonaságával szemben. Nagyon heves tűzharca került sor, melyben annak volt az előnye, aki gyorsabban töltötte muskétáját, és sűrűbben süthette el fegyverét. A korabeli szabályzat mindkét részről 3 percet tette a fegyvertöltés előkészületét. A spanyol csapatoknak mégis nagyobb volt a jártasságuk, és Spinola olasz tapasztalata is javítottak a disziplinán. Így történt, hogy az egész napon át tartó ütközetből a felmentő sereg nem tudta elérni a célt, az ostromgyűrű megbontását, és kénytelen volt aránylagos rendben, de dolga végezetlen visszavonulni. A bradaiak a bástyák magasságában nézhették végig az ütközet minden fázisát, mely mégis oly nagy távolságban zajlott, hogy a vár ütegei nem avatkozhattak bele a küzdelembe. Estére minden eldőlt. A harcukban edzett Nassau Justin, a kitűnő fattyú, könnyet törölt ki szeme sarkából. Egész Európában ez volt a legnevezetesebb várostrom, mintha minden barács, minden ellenség itt találkozott volna Észak-Brabantban, hogy részt vegyen a nagy viaskodásban, de ugyanakkor meg is figyelje a háború új művészetét. A művészet hibátlan volt Bent Bredában is, csak éppen hiányzott a kenyér, takarmány, hús és árpalé. A lovakat jócskán megetették, a polgár lakosságnak már úgy szólván semmit sem tudott juttatni az összezsugorodó napi ráció. Ez általában itt szokott lenni minden várban. Ha nincs olyan szerencséje, a szemben lévő tábort egy szép napon kikezdi valami fekete járvány. Ám a spanyolok most keveset temettek, Spinola gondja mindenre kiterjedt. Ezen felül most neki kellett leckét tartani az ostrom akadémiáján. Katolikus német és lengyel hercegek gyülekeztek, úgy rándultak ki az ostrom színjátékára, mintha ez lenne Európa legérdekesebb hadélménye. Spinola, mint a saktáblánál ült volna szemben Nassau Justinnal. Figyelték egymás cseleit, mozdulatait, a csendet, elismerték a latolgatás moráliát. A játék lovagias mi voltát egyik fél sem vitatta, sőt, minden írott szabály nélkül igyekeztek ezt minél inkább betartani. Ha az ostromot várból asszonyok és gyermekek távozni kívántak, mert már nem bírták tovább a szenvedést, Spinola salvus conductust állított ki számukra. A saját katonái kísérték át a menekülőket a senki földjére. Justin viszont visszaküldette a kézre került foggyuló ejtett spanyol katonákat. Igaz, ebben a helyzetben esztelenség lett volna, a hadak komorabb törvénye szerint egyszerűen csak végez velük. És ahogy Spinola kiszámította, úgy kellett érkezniük Justin követeinek. A háború nagy szertartásának eleget tettek, a becsületet egyik részről sem homályosította semmi folt. A bizalmas tapogatások után hivatalosan is összeültek a parlamenterek, és megkezdődött a hosszú alkodozás. Breda kastély is volt, vár is, a Nassau-Oranjei ház palotája, rengeteg kincsel, értékkel, családi drágaságokkal, képekkel. A helyőrség még mindig tekintés számot tett ki, a vár ágyuk tűzereje még mindig félelmes hatalmat jelentene, ha Spinola frontális rohammal akarná spanyolosabbá tenni a vállalkozást. Még mindig százak és ezrek pusztultak volna, a hajnalban megszólalnak az ostromkürtök. De a genuai kapitány nem szerette a vért. A trakta körül, szokás szerint, égig csaptak a szenvedélyek. De Spinola tudta, hogy Justin már az utolsó fejadagokat oszatja szét, a bástyák mögött néha ugyan felfeltűnik egy lovas csapat, de mindig ugyanaz. Mindig ugyanazok a lovakkal. A többit már megették. A Pfalz-Dalburgi herceget, aki több hete már vendége volt, küldte Spinola királyhoz. Szabad kezet kért ő felségétől arra, hogy megállapítassa Breda feladásának feltételeit. Míg megjött a válasz, húzta a tárgyalásokat. Amikor már a király szavára is támaszkodhatott, maga vette kezébe a tárgyalások fonalát. A történetírók megegyeztek abban, hogy példa nélkül állt ebben a korban olyan szerződés, mint amilyen Spinola kötött Justinnal. A pontokba foglalt feltételek inkább barátságos harci játéknak illettek be, mint életre halálra menő, egész Európára nézve jelentős viadal záróaktusának. Az egyességben megemlékeztek Oranjei Vilmos emlékéről, aki csökkenteni igyekezett a háborúk borzalmait. Szava mindig inkább az irgalom felé hajlott. Ez a prebulum vezette be a várfeladás feltételeit. Katonák és tisztek, ahogy ez bátor harcosokhoz illik, szabályos hadirendben, teljes fegyverzettel vonuljanak ki Brédából, és pedig úgy, hogy a gyalogság töltött fegyverrel, égő kanócokkal, lengő zászlókkal dobszóra meneteljen, míg a lovasság ugyancsak kibontott lobogókkal, trombita szóra, teljes fegyverbe lóháton induljon el Brédából. Ezen felül a katonai becsület jelképeként 4 ágyút s 2 mozsarat vihetnek töltve ugyancsak égő kanócokkal. Az orániai ház minden ingóságát elvihetik, s teljes kegyelem, tehát élet és vagyon biztonság adatik a polgároknak, akik nem kívánnak távozni a csapatokkal. A kapitulációs feltételeket június első napjaiban írták alá, s 3 nap múlva került sor a nevezetes vár átadására. Hajnaltól készültek a német alföldiek a kivonulásra. Reggel megnyitották az eltorlaszolt Herzogenbuschi kaput, s az ősz Nassau Justin táborkara élén lóháton kiindult. Az a kis lovas csapat, melyet napközben az ostromlók láthattak, 2 részre oszlott. Ez vezette be, zárta le menetet. A katonák már előző nap is spanyol proviantot kaptak, ökröket tereltek be a senki földjére, s megindulhattak a gabonás szekerek. Így harc edzett, tökéletes fegyelemben tartott, erőteljes katonák meneteltek a spanyol ostromvonal felé, melyet egy ponton, épp az átadás szertartásának érdekében előző nap megbontottak az ostromlók. Szép június elejé reggel volt, amikor a 2 vezérkar már szemtől szemben láthatta egymást. Sík vidék ez, nem volt hadvezérdomb, így Spinola lóháton nézte a közeledő német alföldieket. Körülötte hercegek, hercegfiókák, udvari méltóságok, a legjobb spanyol kapitányok, és az ostromban különösen kitűnt katonák. Testőrségének lándzsás szakasza zárta le a teret a spanyol sátortábor felé. Spinola aranyal átszőtt köntöst, marssal szallagot, botot viselt, nagy tollas kalapot. Amikor áthaladt a Nassau menete a spanyol gyűrűn, váratlan jelenet következett be, amelyhez hasonlót nem igen ismert a vár átadások szertartása. A spanyol parancsnok odaintette fegyverhordozóját, és annak segítségével csúzós térdel leszállt a nyerekből, és intett, hogy lovát hagyják közelében, de szorosan tartsák zabláját. Gyalogszerrel volt. Nem felülről lefelé nézte azt, aki elér egy harcos pálya keserű végéhez. Ellenfele előtt kell megalázkodnia. És már itt voltak a hollandok. Hosszabb s bővebb kabátokban, színesebben, lompos csizmanadrágokkal, sokkal könnyedebben, mint a mindig fekete, szoros köntösű, rendszalagokkal felcifrált spanyol nemesek. Jött Justin. Oldalán kardja, bőszálú csizmát hord, nagy fehér gallért, mely ráborul köntöséhez, Spinola kesztyűben. Justin mesztelen kézzel emeli a hatalmas erőt kulcsot. A genuai jóval magasabb s karcsúbb, Nassau Justin felett eljártak az évtizedek, testesebb, szürkés a haja és a szakálla, ahogy libeg a szélben. És még Justin hajolón fővel közeledik, ő a sánc torkában már leszállt lováról, feltűnik Spinola, ugyancsak gyalogszerrel, ugyancsak kezében tartja hatalmas tollas kalapját, mindkettőnek csak karda fegyvere. Justin térde könnyen megrogyik. A harc kegyetlen törvénye úgy kívánja, hogy ez a szimbolikus jellel kérjen a spanyol királytól gráciát. Spinola arca mosolyban fürdik, a sok nyelvű itáliainak nem esik nehezére, ha néhány mondatot mond flamand nyelven, majd franciára fordítja a szót, s míg beszél, szabadon maradt jobb karjával átöleli ellenfelét. Egy pillanatra így állnak, összeülelkezve. Spinola átveszi Breda kulcsát, ebben a pillanatban eldördülnek a spanyol ágyuk, levegőbe lőnek a muskétások, a lándzsák mesztelen erdeje felemelkedik a magasságok felé. Mindkét oldalon követik a vezéreket. Senki nincs lóháton, senki fején nincs kalap. A század elejének nagy, romantikus élményére pontot tett a bredai várátadás. Majdnem 10 nap telt bele, míg elérkezett Madridba a hír. A velencei követ aznapi jelentése szerint ilyen jubileumra, ekkora örömünnepre csak a nagyon-nagyon vének emlékeztek, akik megérték fiatal korukban Lepántót. Madrid népe amúgy is rendkívül érzékeny, mindig hajlamos arra, hogy valamilyen extatikus kitörése juttassa kifejezése érzéseit. A hajnali harangzúgás, az Alcázar ágyújának tüze, a díszbeöltözött udvari emberek, akik a palota felé sietnek, a processzióra gyülekező papság Mind jelzi, mély feszült várakozás előzte meg Breda sorsát, s mennyire áhítozott már a spanyol udvar arra, hogy évtizedek egymásra halmozott katonai kudarcai után végre valódi győzelmet hirdessen. Amikor Olivares a trónteremben az egész udvar előtt felolvasta Spinola győzelmi beszámolóját, szeme égre fordult, s mint várospiac tragikus hős színésze szétvetette karját. Mi spanyolok ezt a diadalt az egész világ ellenünk fordított erői ellen harcoltuk ki. Fülöp volt az egyetlen, akik az államtanács ezt követő ülésen halkan szólt. Kontaduk, ne szidjuk annyira az olaszokat és a flandriaikat. Végül is Spinola vett át a várat, és a felmentő sereget Carlo Roma csapatai verték vissza. Inkább gondolkozzunk azon, hogyan ünnepelhetnénk meg legméltóbban a nagy győzelmet a művészetek birodalmában. Felséged mire gondol? Színdarab nagyon lelkesíti a népet. Ez alkalommal Calderón de la Barcára essék választásom. És megfestetném Breda bevételének képét. Hadd tegyen Diego tanúbizonyságot arról, még egyszer, hogy nem fél a nagy kompozícióktól. Ha Spinola eljön Madridba, üljön Velázqueznek. Nassau és Justin nem tudom meghívni, de talán akad majd valami részkarc, mely megörökítette az eretneket, és arra kérem a palota gondnokot, hogy vasárnap reggeltől egy napon keresztül vendégelje meg fővárosunk népét. Spinola egy hete ült az ostromot várban. A terciók elégedetlenek voltak. Zsákmányt szerettek volna kincsben, borban, asszonyban, s keveselték a kifizetett 2 heti dupla zsoldot.